ismeretlen zsoltárok. Őtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Horváth Endre vagyok. Az ismeretlen zsoltárok című biblia sorozattal jelentkezünk újra. A zsoltárok, mint az egyház különleges fontosságú imái, az egyház hivatalos imái, azok, amiket szeretnénk közelebbről megvizsgálni. Az előző részekben már beszéltem arról, kedves Mária Rádió hallgatók, hogy a zsoltárok könyve bizonyos értelemben az egyház imádságos könyve. Az Ószövetségi Választott Nép is úgy foglalta őket egy egészbe, hogy össze akartak foglalni azokat az imákat, amelyeket különleges módon fel lehet használni az Isten kapcsolatban. A szent szerző a hívő ember ajkára akarja adni azokat az imákat, szinte rávezetni, hogy milyen módon tud imádkozni ahhoz, hogy közelebb jusson az Istenhez. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a zsoltárok egy igazi gyűjteménye a legkülönfélébb imádságoknak. Nem csak a dicsérő, meg a dicsőítő imádságoknak, hanem kérő, bűnbánat imádságoknak. Mindenféle magatartásában megmutatja a hívő embernek, hogy hogyan forduljon az Istenhez. Ez mellett azonban egy jó néhány másik téma is fölmerül a zsoltárok között. Mindenek előtt olyan témák, amik bevezetnek bennünket az Ószövetségi Választott Nép és a hívő ember bizonyos reménységében is. Tehát nem egyszerűen csak a mindennapi élet ima helyzeteiben ad nekünk tanást a zsoltárok könyve, hanem ezen kívül beszél nekünk arról is, hogy miféle reménységek, milyen hitbeli reménységek töltötték el az Ószövetségi Választott Nép emberét. Arról, amiről ma beszélni akarok, azok az úgynevezett messiási zsoltárok. Ezek a messiási zsoltárok egyértelműen nem a hétköznapi ima helyzetekből születnek. Mégis a nép egésze számára igen fontos jelentősége van. Mert látni fogjuk azt, hogy ezeket a zsoltárokat Jézus egy egészen különleges módon teljesíti be. A messiási reménység nagyon korán megfogalmazódott Izrael számára, az Ószövetségi Választott Nép számára. Az a reménység volt, hogy Isten a kiválasztottakon keresztül a népe mellett áll, és biztosítja az ő segítségéről, az ő támogatásáról. Ennek a példaképe volt Dávid. A Dávid, aki nem egyszerűen csak hívő ember volt, hanem az Isten erejével ténylegesen le tudta győzni a választott nép külső és belső ellenségeit, békét hozott, és összekapcsolta a népet az Istennel. Ez a fajta reménység az, ami megfogalmazódik a messiási zsoltárokban, már nem egyszerűen csak Dávidra, hanem Dávid leszármazottaira. Szeretnénk közelebbről megvizsgálni ebben a mai előadásban a második zsoltárt és a 110-es zsoltárt. Nem csak ez a két zsoltár, amit messiási zsoltárnak nevezhetünk, vagy király zsoltárnak, van még jó néhány másik is, mégis ezek egészen különlegesen fontosak. Már az is mutatja a fontosságukat, hogy a második zsoltár gyakorlatilag a legelejére került a zsoltáros könyvnek. Hiszen az első zsoltár ez egy bevezető zsoltár, ami megadja az alaphangját annak, hogy hogyan kell olvasni a zsoltárok könyvét, és így a legelső zsoltár, amit igazából elmélkedni, megtanulni ad a szent szerző, az a második zsoltár egy messiási zsoltár. Fontos látnunk, megvizsgálnunk, hogy önmagába mit mond ez a zsoltár, milyen módon fogalmazza meg az ő tanítását, aztán viszont hozzá kell azt is tennünk majd, azt is látni fogjuk, hogy Jézus bizony úgy teljesítette be ezekben a zsoltárokban levő ígéretet, hogy nagyon is fölülmúlta. Nem csak ezt, hanem sokkal többet adott, sokkal más módon valósította meg az ezekben megfogalmazott ígéreteket. Ahhoz, hogy tudjuk követni, megérteni ezeket a zsoltárokat, felolvasom, és lépésről lépésre átgondoljuk, hogy mi az, amit akar nekünk tanítani ez a zsoltár, milyen módon szól hozzánk. A kettes zsoltár így hangzik. Miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket? Föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek, az Úr ellen és fölkentje ellen. Törjük össze brincsünket, tépjük le rabláncunkat. Az égben lakó csak mosolyog rajtuk. Kineveti őket az Úr. De egyszer majd haraggal fordul feléjük, és kemény szót intéz hozzájuk. Én szenteltem fel királyomat a Sionon, szent hegyemen. Az Úr végzését hirdetem. Ő így szólt hozzám. Fiam vagy, ma adtam neked életet. Kérd tőlem, és örökségül adom neked a népeket, és birtokul a föld határait. Vasvesszővel pásztorolhatod őket, és mint cserépedényt összetörheted. Nos, királyok, térjetek észhez. Föld urai, hadd incselek benneteket. Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, csókoljátok lábát rettegéssel. Nehogy fölgeredjen ellenetek, és elveszetek az úton. A hirtelen fellobban haragja, de boldogok mind, akik hozzá menekülnek. Mit fogalmaz meg ez a Zsoltár? Igazából azt fogalmazza meg, hogy az Úristen kiválasztottai egyfajta megingathatatlan teljhatalommal cselekszenek, mert rajtuk keresztül az Isten cselekszik. Ez a messiási Zsoltár egy királyról szól. Érdemes azt megjegyeznünk, hogy eredetileg a messiás kifejezést kicsit másképp használták a Szentírásban, mint az, hogy most használjuk. Mi most a messiás úgy használjuk, mint egy konkrét személy, akit megígért az Úristen prófétákon keresztül, és ez a személy elhozta Jézus Krisztus a megváltást és a szabadítást, az Istennel való békét. A zsidóság, az izraeliták a legkorábbi időkben nem ennyire konkrétan használták, hanem inkább egy funkciót jelölt, a messiási királyt, ami lehetett bármelyik király, aki Dávid leszármazottai között volt. És nem egy konkrét személyre gondoltak, hanem egy funkcióra, hogy egy olyan ember lesz a messiás, akiben működik az Úristen kegyelme, mint Dávidban, és szabadulást hoz az ő népének. Ezt a királyban működő kegyelmet írja le a Zsoltáros, amikor a leigázott népekhez fordul, akiket leigázott ez a messiási király, akik lázadoznak a király ellen, meg azáltal maga az Úristen ellen, és szeretnének szabadulni a fogságból. És ezeknek mondja a Zsoltáros, fölösleges hiú terveket kovácsolnatok. Miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú, megvalósíthatatlan terveket? Miért kelnek fel a föld királya is esküsznek össze az Úr ellen és fölkentje ellen? Akkor, amikor a népek, a leigázott népek, föllázadnak a messiás király ellen, akkor hiú terveket kovácsolnak, mert igazából a messiási király mögött maga az Úristen áll, az ő minden hatóságával. És akkor, amikor támadják a fölkent király hatalmát, a messiási király hatalmát, akkor igazából biztosan vesztésre állnak, mert nem a fölkent király, aki ellen küzdenek, hanem maga az Úristen, aki az ő kegyelmével, az ő hatalmával a fölkelt király mögött áll. És akkor, amikor arról beszélnek, hogy törjük össze bilincsinket, tépjük le szét rabláncunkat, akkor igazából lehetetlen dolgot próbálnak. És ezért is van, hogy aki az égben lakik, egyértelműen Istenre utal a Zsoltáros, az égben lakó, a mennyben lakó Úristenre, az csak mosolyog rajtuk. Kineveti őket az Úr, mert tudja, hogy hiába való próbálkozás, mint amikor a gyerekek próbálkoznak egy nagy falat ledönteni. Úgy sincs rá esélyük, úgy sincs rá lehetőségük. Furcsa kicsit ez a megfogalmazás, mert az ember azt gondolná, hogy hát egy jogos dolog a szabadságért küzdeni. Miért van az, hogy ilyen kicsit talán arrogánsan, megképzelten beszél a Zsoltáros a lázongó, elnyomott népekkel szemben, hogy csak próbálkozzatok, úgy se juttok semmire. Talán az első hallásra furcsa ez, de utána kell járnunk, el kell mélyülnünk, hogy mit akar ezzel mondani az Úristen. Így folytatódik a Zsoltár, hogy maga az Úristen először csak mosolyog a hiába való próbálkozásokon, de aztán rájuk ijeszt a népekre, és azt mondja, én szenteltem fel királyomat a Sionon, a szent hegyemen. És azt akarja mondani, hogy az Úristen maga ijeszt rá a népekre, és azt mondja, én vagyok az, aki az én felszentelt királyom mögött állok. Ne próbálkozzatok semmivel, mert én vagyok a mindenható. A következőkben ezt mondja a zsoltáros, az Úr végzését hirdetem, szinte mint egy szónok, mint egy hírnök, kihirdeti az Úr végzését, aki ezt mondta az ő messiási királyának. A fiam vagy, ma adtam neked életet. Ez a rejtélyes kifejezés eredetileg csak azt akarta jelenteni, hogy egyfajta módon örökbe fogadja az emberi királyt az Úristen. Nekünk, keresztényeknek, akik Jézusra, Isten fiára értjük ezt a kijelentést, ezt a zsoltárt, sokkal többet mond. Jézus valóban úgy az Isten fia, hogy állandóan minden percben tőle kapja az életét. Állandóan ajándékba kapja saját magát. Aztán így folytatja a zsoltáros, aki Isten nevébe szól, ezt mondta a messiási királynak az Úristen, kérd tőlem, és örökségül adom neked a népeket, birtokodul a föld határait. Vagyis eddig is már uralkodik a messiási király egyes népeken, de csak egy szavába kerül, csak kérnie kell az Istentől, aki annyira mindenható, hogy az egész világot ajándékba adhatja neki. A föld végső határait is, vagyis mindent ajándékba ad neki, csak kérnie kell. Isten mindenhatósága túlal meg itt. Azt mondja, neked adom az összes népeket, hogy vastvesszővel pásztorold őket, és mint cserépedényt a gölöncsér összetörheted. Vagyis neked adom őket, és teljes hatalmat kapsz felőttük. Ahogyan egy pásztor nyugodtan használhatja a botját az elcsatangoló juhok felett, ugyanúgy a király is megkapja ezt a legfőbb pásztori hatalmat, teljhatalmat az Istentől. Vagy egy másik példa, ahogyan a gölöncsér, aki a kőedényeket készíti, a cserépedényeket, hogyha valamit nem jól csinált, valami nem sikerült, akkor gond nélkül újra összegyúrja, összetöri, és egy újat készít belőle. Szinte a kezeibe vannak adva, ilyen módon a népek is, azt csinál velük, amit akar. Teljhatalom. Ezt észre kell venni, ez a teljhatalom nem azt jelenti, hogy ha úgy tartja kedvem, akkor összeverek mindent. Hogy vasbottal terelgetem a nyáját, és ha úgy tartja kedvem, akkor agyonverem őket. Ha úgy tartja kedvem, akkor összetörök mindenkit, mint egy cserépedényt. Nem egy ilyen agresszív hatalmaról beszél az Úristen, hanem teljhatalomról, de ami építő teljhatalom. A pásztor használja a botját, és üt is vele, ha valaki elcsatangol. De nem azért van neki botja, hogy a jókat is bántsa, hanem éppen, hogy a problémától őrizze az ő nyáját. A gondoktól, a nehézségektől. Ugyanígy, amikor a gölöncsér összetöri, összegyúrja újra a készülő cserépedényt, akkor nem egyszerűen kiéli az ő teljhatalmát, hogy na akkor megmutatom, hogy milyen hatalmam van, hanem alkotni akar valamit. Az a teljhatalom, amit az Úristen az ő kiválasztottainak ad, hogy a Szent Pál is mondja, nem azért kaptam, hogy romboljak, hanem hogy építsek. Az, amit itt megfogalmaz a zsoltáros, az a kiválasztottnak a teljhatalma, azért teljhatalom, mert az Úristen maga áll a kiválasztott mögött, a messiási király mögött, de aki nem azért kapta ezt a teljhatalmat, hogy zsarnok legyen, hanem teljhatalom, hogy valami jót megvalósítson. Ugyanakkor ez a teljhatalom, amit kapott, ez megingathatatlan. Ezért fejezi be így a zsoltáros, amikor megszólítja a lázongó urakat, a lázongó királyokat, nos hát, királyok, térjetek észre, föld urai, hadincselek benneteket. Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, csókoljátok meg lábát rettegéssel. Vagyis jól vigyázzatok, többet ér rettegéssel szolgálni ennek a mindenható Istennek és az ő királyának. Mert ha nem, ha fölgerjed ellenetek haragja, akkor elvesztek az úton. De boldogok, akik hozzá menekülnek. Maga az egész zsoltár kicsit furcsa. Hiszen annak ellenére, hogy ismerős számunkra, és tudjuk, hogy ez a zsoltár Jézusra vonatkozik, annak ellenére úgy tűnik, hogy ez a zsoltár tele van egyfajta arroganciával. Arroganciával az elnyomott népek felé. Egészen egyszerűen azt, hogy tudtuk rá, hogy a messiás, a választott király uralkodik, a hatalma megkérdőjelezhetetlen. Jól kell értenünk mindezt, amit itt leír, és Jézus másként fogja ezt megvalósítani. Erről már beszéltem. Igazából ez kifejezi ez a Zsoltár Izrael reménységét, mert nagyon-nagyon kis számú volt az a király, aki ténylegesen Isten nevébe képes volt cselekedni. Képes volt győzelmeket elérni. Egészen egyszerűen a legtöbb királyuk olyan volt, hogy nem volt hűséges az Istenhez, ezért az Isten segítsége se volt biztosítva számára. Az a kevés király, aki valóban az Istenhez volt hűséges, az képes volt győzelmet elérni, kivívni a választott nép függetlenségét, és hozzá kell tenni, hogy a választott nép igen keveset volt ilyen uralmi helyzetben, sokkal többször felette uralkodtak, és biztosítani a nép biztonságát csak ritkán tudták a királyok. Épp azért, mert nem voltak hűségesek az Istenhez. A Zsoltáros azt a reménységet fogalmazza meg, hogy jönni fog egy olyan király, egy olyan fölkent, egy messiás, aki egész szívével hűséges az Istenhez, és ezért egy olyan teljhatalmat kap, aki uralkodik az ellenséges népek felett, és az ellenséges népek támadásai teljesen hiába valók lesznek. Igazából azt kell mondanunk, hogy ezt a jövendőlést Jézus azáltal eleveníti fel, hogy magát nagyon sokszor az ember fiának nevezi. Az ember fia, Dániel próféta könyvéből egy rejtélyes alak, akinek az a szerepe, hogy a világban uralkodó, tomboló vadállatokat, pusztító erejű népeket Isten nevében, Isten helytartójaként legyőzi. Az emberfia olyas valaki, a Dániel könyvében, aki teljhatalmat kap Istentől, hogy uralkodjék minden nép, minden nemzet fölött, minden nyelv fölött, minden törzs fölött, az egész világ fölött. És hozzáteszi Dániel, hogy uralmának nem lesz vége. Igazából Jézus, amikor magát az ember fiának nevezi, akkor arra utal, hogy Istentől megkapta ezt a fajta teljhatalmat. De egyértelmű, hogy Jézus nem úgy éli ezt a teljhatalmát, nem egy zsarnok módjára. Jézus teljhatalmat kapott minden egyes ember fölött. Azt mondja, hogy minden egyes embert a kezeibe adott az Úristen. De nem azért, hogy pusztítson, nem azért, hogy megalázza őket, hanem inkább ő alázta meg saját magát. Megmosta tanítványai lábát, és benne mindegyikünk lábát, szolgai alakot vett fel, tőlünk is megalázottabb helyzetbe került, hogy ezáltal emeljen föl bennünket. Jézus nem úgy éli a teljhatalmát, hogy megalázza az embereket, de ő akkor mégis megmutatja, hogy ő az Isten fia, akire a kereszten mindenki föltekint. Amiben nagyon fontos tanítást ad nekünk ez a Zsoltár, a kiválasztottaknak az öntudata. Gyakran keresztény hívek is hajlamosak vagyunk a szeretet nevében megtagadni a hitünket. Mindenkit tiszteletbe kell tartani, senkit nem kell bántani, mindenkinek meg lehet a saját véleménye, hagyjunk meg mindenkinek a saját véleményét. Ez természetesen egy nemes dolog. És Jézusnak a magatartása is egyértelmű abban, hogy az evangéliumot nem lehet erőszakkal hirdetni. Az evangéliumot csak is megalázkodással lehet hirdetni. De annak ellenére Jézusnak az öntudata töretlen abban, amikor mindenkit szembesít azzal, hogy aki nem fogadja el őt, aki elutasítja, az igazából elutasítja az Isten közeledését. Jézus akkor, amikor föllép, és az Isten országának a hirdetésével meghívja az embereket abba, hogy vegyenek részt az ő uralmába, az ő királyságába, akkor nem egy olyas valamit kínál föl, amit ha akarunk, elfogadunk, ha akarunk, nem. Nem olyas valamit, ami az egyetlen út. És aki nem fogadja el, az a pusztulásba vezető utat választja. Jézusnak ez az öntudata. Teljhatalmat kapott mindenki fölött. Kiválasztottaknak az az öntudata, hogy igenis, az Isten rajtuk keresztül akar cselekedni a világban. És ez nagyon fontos dolog észrevenni, hogy az Isten hogyan cselekszik a világban. úgy, hogy kiválaszt embereket, akik az ő cselekvését közvetítik a világban. Ez a messiási király, aki ellen lázadoznak a Zsoltárban szereplő királyok meg urak, a leigázott népeknek a királyai, arról panaszkodnak, hogy össze akarják törni birincseiket, letépni rabláncaikat. Szinte, minthogyha ez a messiási király egyfajta birincs lenne. Egy birincsember, aki megkötözi és az Istenhez kapcsolja az embereket. Olyan ember, akinek van egy küldetése, és Isten eszközként használja ahhoz, hogy egy-egy tanítást, egy-egy utat szinte belevéssen az emberiségbe. És az emberiség újra meg újra nem akarja elfogadni azt, hogy az Isten az ő kiválasztottain keresztül elvezesse a jóra. Rengetegen újra meg újra lázdoznak az Isten ellen, lázdoznak a fölkelt meg a kiválasztott ellen, mondván, hogy majd mi tudjuk a mi utunkat. Isten azonban így nyúl bele a világba. Ez a Zsoltár olyan módon mutatja be nekünk az Isten és az ő fölkent királyának a cselekvését, minthogyha egy zsarnok cselekedne. Hogy az Isten nem zsarnok, azt egyértelműen megmutatja az, hogy hogyan cselekszik Jézusban, az ő fiában. De Jézusnak az öntudata ugyanilyen megingathatatlan, mint ez a király, sőt, még kevésbé megingatható, hiszen akármi is történik vele, akármennyi ellentmondással, akármennyi elutasítással is találkozik. És a legutolsó pillanatban is tisztában van azzal, hogy ő hordozza az egész világ, az egész emberiségnek a sorsát. Akkor, amikor Jézus ige hirdetése látszólag csődöt mondott, mert az embereknek a nagyon nagy része nem fogadta el őt messiásnak, akkor olyan módon valósítja meg, teljesíti be a küldetését, hogy odaadja értünk az ő életét. És a kereszten lesz igazából teljes értelemben királyjá. Ez megint egy érthető dolog, amikor az ember ránéz a keresztre, megfeszített Krisztusra, akkor valahol érzi azt, hogy ezzel az emberrel nem bírok vitatkozni. Ez az ember hordozta értem a bűn terhét és megváltott, egészen biztos, hogy igaza van. Az övé az utolsó szó. Jézus így uralkodik a lelkeken. De az öntudat, ami Jézusban megvolt a végsőkig, az az, amit át akar nekünk adni a második Zsoltár. A messiási Zsoltárok Izraelnek azt az öntudatát beszélik el számunkra, Isten rajtuk keresztül, rajtunk, keresztényeken keresztül is akar cselekedni a világban. Nem olyan módon, hogy bármiféle erőszakot kövessünk el, de olyan módon, hogy a jelenlétünkkel, a bennünk működő isteni kegyelemmel igenis sokszor az ellentmondás jelei vagyunk a világban. Sok minden van, ami miatt szemet szúrunk, és akadálynak, rossznak tekintenek bennünket. Akkor, épp akkor, mikor legkülségesebbek vagyunk az Úristenhez. Újra meg újra szembesülnünk kell az ellenszéllel. De ezeken a pontokon kell leginkább kitartani. Akkor, amikor leginkább úgy tűnik, hogy a világ nagy része másképp gondolkodik. Nem csak azért, hogy bebizonyítsuk a mi igazunkat, hanem azért, mert mi keresztények, de az Isten kiválasztottjai és fölkentjei hordozzák azt a kegyelmet, ami nélkül az emberiség nem tud eljutni a beteljesülésre. Isten nélkül az emberiség nem lehet teljes. És rajtunk keresztül akarja az Úristen adni az ő kegyelmét a világnak is. És ez mellett az Istentől kapott küldetés, az Istentől kapott kegyelem mellett ki kell tartanunk leginkább akkor, amikor ellenszéllel találkozunk. Nem biztos, hogy mindig be tudjuk bizonyítani azt, hogy ténylegesen az Isten bennünket használ arra, valamivel megajándékozza az emberiséget. De ha más nem, a hűségünkkel tanúságot teszünk arról, hogy az Isten igenis jeleket, az emberi szívekben jeleket tesz arra, hogy valóban közelebb kerüljünk az Istenhez.
Az Ismeretlen Zsoltárok című műsorunk hangzott el. Amely főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.